www.nagygeneráció.hu.
Kéri György Széchenyi Díjas biokémikussal tudományról, emberi társadalomról és a saját útjáról beszélgettünk mostanáig. Most szeretnék valamire áttérni, de még valamit akar nekem mondani egy anyagról.
Végül is csak annyit, hogy ami a Széchenyi Díjban is ki volt emelve, volt egy másik anyagunk, ami a tumoroknak az úgynevezett anyagcseréjébe avatkozik bele, ez az a bizonyos TTK32. Itt egyszer fogalmaz a dolog arról, hogy a tumornak sokkal több energiára van szüksége, sokkal több cukorra egyébként konkrétan, mert ő nem úgynevezett oxidatív foszforilációval, hanem tejsavas erjedéssel bontja le a cukrot. Sokkal több cukor kell neki, és azért csinálja ezt a lebontást, mert így tudja regulálni, hogy mennyi cukor fordítódjon energiatermelésre és a nukleotid szintézisre.
Ezt most már nem értem, de egy valamit
tehát
szeretnék.
Tehát a makromolekulák szintézisére.
Aha, ezt és sem értem.
A DNS.
Csak azt szeretném kérdezni, hogy ez valóban ennek van köze ahhoz, hogy azt mondják, hogy sokkal kevesebb cukrot kellene ennünk
egyébként,
és szénhidrátot?
Ez még visszamegy a századforduló elején a Warburg hipotézisig. Világos, hogy a tumornak effektíven négyszer annyi cukorra van szüksége, mint a normál sejtnek.
Tehát a szénhidrát megvonása mondjuk egy daganatos embernél hozzájárul a gyógyuláshoz? Most én nagyon egyszerűen fogalmaztam.
Igen, ezt ilyen egyértelműen nem lehet kimondani. Sajnos a probléma az, hogy inkább amivel próbálkoznak most nagyon sokan, többek közt mi is, és ez a TTK32 is ezt csinálja, a metabolikus jelátviteli útba kell tudni beavatkozni.
Az mi?
A sejt anyagcseréje, hogy a cukrot földolgozza. Ha ebbe bele tudunk avatkozni, hogy ő ne tudja regulálni azt, hogy a cukrot mire használja, akkor a sejt, hogy így mondjam, éhen hal. Tehát most egy nagyon fontos
kutatás. Tehát éhen kell halasztani a daganatos sejtet.
Tehát most két fontos irány van, és ezzel próbáljuk a tumorős sejtet is támadni. Egyrészt a hamis jeleket legátolni, másrészt a tumorsejtek, ez a szó erre, hogy metabolizmus, anyagcsere, a tumorsejtek anyagcseréjébe beavatkozni, és ha a kettőt egyszerre tesszük, akkor jó esélyünk van, hogy el tudjuk pusztítani a tumorős sejtet is.
Akkor még csak egy szó, mert mi laikusok azt értjük, ne együnk sok cukrot mindentől függetlenül.
Ez egyébként sajnos igaz, tehát az köztudott dolog, hogy az elhízott emberek és egyébként a diabéteses embereknél gyakoribb a tumor előfordulása. Ez nem jelent, tehát szó nincs arról, hogy minden...
Nem kell, hogy mindenkinek legyen.
Nem kell most megijedni, de a rizikófaktor olyan szinten nő meg, mint hogy például a dohányzás is nagyon erősen megnöveli
a rák valószínűségét.
És például egy ilyen híres történet, hogy volt egy ilyen onkogén Amerikában a emlőtumorokra, a BRCA nevű onkogén, ami miatt a nőknek ezrébe vetették le a mellüket, hogyha BRCA onkogénjük volt. Aztán kiderült, hogy ez egy nagyon fontos rizikófaktor valóban, de nem nagyobb, mint a dohányzás.
Tehát azok a nők, akik preventíve levetették mondjuk, vagy kivetették a mirigyállományukat, és utána békésen dohányoztak napi egy csomaggal, gyakorlatilag nem tettek semmit akkor ezek szerint.
Gyakorlatilag, ha nem biztos, hogy az emlőtumorra, de akkor egy másik tumorra hajlamosítod. Tehát a dohányzásnak egyértelműen most nem
a mindenfajta tumorban van jelentősége?
Így van. Hát a dohányfősben lévő nitrozó vegyületek egyrészt csinál génkárosítást, kikapcsolja az egyik legfontosabb védekező fehérjénket, az úgynevezett P53-as antionkogént. A dohányzás, de még egyszer mondom, tehát a sokfajta rizikófaktor van sajnos a tumor felé, ilyen a dohányzás, egyébként az elhízás is, maga nagyon sok cukorfogyasztás is ilyen, de ez nem determinál arra, hogy rák legyen, ez csak egy rizikófaktor, de ha halmozottan valaki összeadódnak ezek, és ráadásul még aztán kell ehhez az is, hogy tehát nyilvánvalóan, mint ahogy Churchill ivott, dohányzott, és 90, tehát ez nem azt jelenti, hogy nyilvánvalóan szükséges ehhez az, hogy milyen a génállománya. Tehát,
igen.
Tehát és meg szerencse, sok minden kell ehhez, de azért világos, hogy a rizikófaktorokat figyelembe kell venni.
A műsor elején azt mondtam, hogy hogyan fér bele egy éjjel-nappal kutató, dolgozó, tudós életébe a jóga és a meditáció, és igazából körülbelül 15 perce szeretnék erről beszélni, de teljes mértékben értem, hiszen ez szimbolikus is, hogy az életének akkora részét teszi ki a munka, mint a mi műsorunknak körülbelül most már lassan a 90%-ánál tartunk. De mekkora részét teszi ki a jóga és a meditáció, hiszen a spirituális énjéről még keveset beszéltünk.
Hát az én spirituális énem az annyi volt, hogy én elkezdtem keresni nagyon korán a mamám halála miatt az élet értelmét, meg akartam érteni az igazságosság fogalmát. És tulajdonképpen kerestem Istent, hogy tehette ezt. És az összes valláson végigmentem, és egyikben sem találtam meg, mert én azért nagyon tudományos gondolkodású voltam, és nekem kellett az, hogy megértsem a dolgokat, ez nem mindig jó egyébként, mert jól csak a szívével lát az ember. És akkor találkoztam a jógával, aki azt mondta, hogy nem kell elhinned semmit, tapasztalj. És aztán egyszerűen...
A jóga, mint filozófia?
A jóga, mint filozófia olyan értelemben, hogy találjam meg önmagamban, ha akarom, az Istent, a fényt. És egyébként én aztán egyszer jártam Indiába, és ott egy ilyen jógi mesterrel, akkor nagyon fiatal voltam, még egy kicsit ilyen hippis alűrökkel, és akkor ő azt mondta nekem, és aztán én nagyon meg is tapasztaltam ezt, hogy minden nagy mester, Jézus, Lao Tse, Buddha, Mohamed mind ugyanazt tanítja tulajdonképpen azt, hogy az Isten bennünk van, önmagunkban kell megtalálni az Istent, hogy az isteni szikra, belső fény, stb., hogy ezt minek hívjuk. Az én számomra az én spiritualitásom azt jelenti, hogy én nem hiszek abban, hogy a molekulák véletlenszerű találkozásából vagyunk itt, hanem abban hiszek, hogy dolgunk van a Földön, és hogy el kell jussunk a fényhez. Küldetésünk és hivatásunk van minden embernek, és tulajdonképpen az a dolga, hogy megtalálja önmagában. Megtalálja a dolgát, és azon keresztül megtalálja önmagában, ha akarjuk Istent, ha akarjuk a fényt.
El kell jutnunk a fényhez, ez most azt jelenti, hogy önmagunkban meg kell találni, mindegy, hogy hívjuk, akár a magunkban lévő Istennek, a magunkban lévő fénynek, de magyarul a saját magunk fényére kell rátalálnunk?
Hát én azt gondolom, hogy igazából ez persze a vége ennek az egység. Tehát arra kell, hogy rájöjjünk, hogy mind összetartozunk egy a valóság, ezzel a ruhája, és tulajdonképpen van ez az idézet, hogy a cseppben benne van a tenger, és a tengerben benne van a csepp, és én ezt gondolom, tehát mi része vagyunk a tengernek, és bennünk van a tenger.
Hát, hogyha arra gondolok, hogy a műsorunk felében arról beszéltünk, hogy egy olyan szimbolikus rendszerrel dolgozik, mint tudós, és dolgoznak most már számosan, hogy a sejteket úgy tekintik, mint egy társadalmat, akkor csak erre a következtetésre juthatok, hogy valahol mindannyian azt gondolják, hogy mint cseppben a tenger, valahol mindenben ugyanaz működik.
Így van, hát itt ez már persze egy fellengzős fogalom, de ez az egységérzés, ugye ez a szeretet. Amikor szeretem a társamat, a gyerekeimet, a barátaimat, és aztán az embereket, akkor ha ezt meg tudom élni, hogy mind egyek vagyunk, a csepp benne van a tengerben.
Igen, de ez nagyon ritkán van, szóval amikor kimegy mondjuk itt a Lajos utcára, és büdös van, és tele van autókkal, és éppen most vágnak ön elébe, és arra gondol, hogy mindjárt oda kell érnie valahova, ahonnan elkésett, akkor nem hiszem, hogy mérhetetlenül szereti a társadalmat és az embert.
Így van, hát egyébként, hogyha megvilágosodott ember lennék már,
akkor nem ítélne?
Nem, valószínűleg jobban. Tehát azért én alapvetően egyébként azt gondolom, hogy én szeretem az embereket, és bevágnak el, én is tudok ideges lenni, de alapvetően azért azt érzem,
de lényegileg ettől még nem sérül az információ, nem. Az alapinformáció.
Igen, szóval én azt gondolom, hogy nem, mint ahogy nem 10-14-en önálló egyedi sejtünk van, hanem összetartoznak a sejtek, az emberek is összetartoznak. Ha ezt megérezzük, és ez az értékrend válságunkon is sokat segített, hogy összetartozunk, hogy ugyanannak a tengernek vagyunk a cseppjei. És az egésznek valahol pont az az értelme, hogy a tengerből felszáll a csepp, leesik, beleragad sárba mindenféle piszokba, és aztán előbb-utóbb visszajut a tengerbe. Valahol én ezt tekintem az ember életívének. Uh-huh. Hogy felszállni a tengerből, és visszajutni a tengerbe.
Mennyi ideje jut arra, hogy önmagával foglalkozzon? Tehát, hogy meditáljon például. Hiszen az része egy jógával foglalkozó ember életének, nem?
Ez benne, nem vagyok én igazán jógával foglalkozó ember életem, nagyon hatott a jóga filozófiája, de mondom így, tehát ezek a keleti filozófiák, én bennem inkább az van, hogy ez benne van nagyon a gondolkodásmódomban, én szeretek fölnézni az égre, ha csak kijutok az utcára, szeretem nézni a felhőket, a hegyeket, a virágokat. Szoktam azért, szinte minden nap egy kis időt meditálok, van olyan, hogy csak 10 percet, de ezt a belső csendet megpróbálom megvalósítani önmagamban.
Ez az interjú 2013-ban készült Kéri Györggyel. Abból a szomorú alkalomból ismételtük ma meg, hogy a rákkutató biokémikus professzor a múlt héten elhunyt.
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.